Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Kronológiai sorrendben a harmadik, megjelenésében a második kötete jelent meg a napokban a Budavár története című könyvsorozatnak. Az egyik szerzővel, Farbaki Péter művészettörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával beszélgettem. Tavaly tavasszal jelent meg a Budavár történetének a török kort feldolgozó kötete, most pedig itt van egy újabb kötet, mégpedig időrendben a következő. Ez ott veszi fel a fonalat, ahol a másik abba hagyta, tehát az 1686-os ostrommal?
Így van pontosan, Buda visszafoglalásától kezdődik a kötet, ez a kezdőpont, és 1848-ig terjedő korszakot vizsgáltuk, négyen írtuk ezt a könyvet.
Mennyire egyenes folytatása a törökkori, illetve azt megelőzően a középkori Budának, meg Budavárnak ez az újkori Budavár?
Hát egyrészt a kötet szerkezetében próbáltuk a törökkori kötetnek a struktúráját követni. Hát egy teljesen új városról van szó, mert a lakosság is nagy részt elpusztult, az épületek romba dőltek, bár a középkori és oszmán korszak alatt tovább élő épületeket felhasználták a barokk korszakban, az újjáépítéskor, de igazából ugye a várban, amire ez a kötet szól, 1686 után csak német és katolikus polgárokat engedtek betelepülni. Tehát a populáció teljesen megváltozott, és tulajdonképpen nem főváros, ekkor Buda, Pozsony a főváros, ugye már a török kor alatt végig, de tulajdonképpen meg lehet figyelni azt a folyamatot, hogy Mária Terézia és még inkább II. József alatt, aki több kormányhivatalt, kormányszéket is áttelepített Pozsonyból Budára, hogy megindul a visszarendeződés főváros tekintetében, de aztán érdekes módon a 19. század közepére már nem Buda, hanem Pest az ország igazi központja.
Gondolom, hogy a lakosság csere miatt egy gyökeresen újonnan szerveződő városról is van szó ekkor.
Így van, de azt azért az újonnan betelepülők is tudták, vagy előbb-utóbb megtudták, hogy ez volt a középkori Magyar Királyságnak a fővárosa, és aztán a 18. század elején sikerült visszaszerezni a szabadkirályi városi jogot is, és hát lassan öntudatra ébredt itt a lakosság, és az országgyűlésen is kivívták maguknak újra azt a pozíciót, hogy az első szabadkirályi város legyen az országban.
Érdekes egyébként, hogy származásokat, meg genetikájukat tekintve egyáltalán nem voltak magyarok, de úgy tűnik, hogy néhány évtized elteltével kezdtek magyarrá válni.
Igen, megvan ez a folyamat, hát azért sok mindenki települt ide, és ne felejtsük el, hogy a Tabánban és a Vízivárosban, de elsősorban a Tabánban nagyszámú rác lakosság települt le, akik érdekes módon egyrészt katolikusok is voltak, a másik részük pedig ortodox. Ebből tulajdonképpen a katolikusok az a horvát, és az ortodox azok meg inkább a szerb nyelvhez és népcsoporthoz tartoztak. De maga a kötet az nagyon érintőlegesen foglalkozik csak a budai külvárosokkal, tehát még ezen kívül ugye az országút, Krisztina város, ami a Vízivároson és a Tabánon kívül budai külvárosnak számít, úgyhogy elsősorban mi a Várnegyeddel foglalkoztunk, ami nem csak a királyi palotát és a környező kiszolgáló épületeit, hanem a vár lakónegyedét is jelenti.
Ön azt mondta az imént, hogy a 19. század közepén tulajdonképpen leelőzte Pest Budát. Ez miért következett be? Miért lett fontosabb Pest? Azért, mert Pest tudott terjeszkedni, Buda meg a földrajzi adottságai miatt, nem?
Igen, tehát a várnegyedet Békjóba fogták a várfalak. Pesten sokkal több volt a szabad terület. Ugye ott is volt a Pestet körülvevő városfal, de ott a síkságon, nagyjából síkságon sokkal jobban tudott új külvárosokkal terjeszkedni a város. Aztán itt voltak azok az országos vásárok, ami miatt rengeteg ember az árujával együtt, vagy pedig vásárlás céljából megjelent a pesti vásárokon. Tehát ez okozta a különbséget, és hát utána azért gondoljunk arra, hogy például a Nemzeti Múzeum is pesti oldalon volt, vagy érdekes példa a maga az egyetem, amit ugye Mária Terézia rendelt el, hogy Nagyszombatból Budára költözzön. 1780-ban a királyi palota dísztermében volt a megnyitója az egyetemnek, aztán egyes jezsuita épületekbe került a budai várnegyedbe, néhány kar, majd pedig második József, aki mindent szeretett megváltoztatni, ő áttelepítette az egyetemet Pestre. Tehát aztán ez is ott működött.
Budának egyébként volt valamiféle rangja annak, hogyha valaki budai polgár volt? Tehát a rangot jelentett mondjuk a 18. században Budavárban lakni? Nagyobb rangot akár, mint Pesten?
Az biztos, meg többe került a polgárjog is, tehát magasabb presztízse volt Budának, mint Pestnek.
De ugye maga a reformkor, a magyarországi reformkor az már inkább Pesthez kötődik. Tehát az igazán nagy alakjai azok a pesti oldalon voltak aktívak.
Így van, ezt lehet mondani. Említsük meg azért a többi szerzőjét is a könyvnek. Géra Eleonóra történész, az ELTE egyetemi tanára volt a kötet szerkesztője. Ő is sok alapvető fejezetet írt, történeti fejezeteket. Simon Katalin és Nagy János pedig mindketten a Budapest Főváros Levéltárában dolgoznak. Katalin történész és művészettörténész, az ő nevéhez fűződik több várostörténeti atlaszban is volt munkatárs, tehát így a Buda második kötet Óbudában és a most megjelent Pest kötetben is. Nagy János pedig, mondtam, levéltáros, történész, és ő az elitről szóló fejezeteket írta a könyvben.
Ön pedig a Budapesti Történeti Múzeumnak a munkatársa, aki ugye szintén részt vette ebben a Budavár története a visszafoglalástól a reformkor végéig című kötetnek az elkészítésében. A törökkorból abból úgy tűnik, hogy lesz egy kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Ebből az újkori, illetve reformkori kötetből lesz egy kis célben?
Egyelőre nincs ilyen projekt. A törökkori kiállítás az ősszel fog nyílni a Vármúzeumban, tehát a Várban.
És nem lenne helyes, ha már van egy könyv, akkor összefoglalni ezt a történeti részt itt Kiscellben? Vagy akár a Vármúzeumban is?
Ez is egy lehetőség, ezen még nem gondolkoztunk, de hát a jövőben ez is fellép ez az ötlet, persze. Én a művészettörténeti részeket írtam egyébként a kötetben, valamennyit írt Kati is, Simon Kati, és ami érdekes, hogy nem csak a köztörténeti nézőpont jellemző erre a kötetre, tehát ugye ami a főbb eseményeket, történeti eseményeket, a királyi palota lakóit, a Habsburg dinasztiával összefüggő tagjait a családnak, az ő történet állítja az olvasó elé, meg mondjuk az arisztokratákat, akik itt palotákat építenek a várnegyedben, hanem megjelenik az úgynevezett mikrotörténelem is, amikor a hétköznapi ember környezetével, lakásaival, használati tárgyaival, szokásaival, az életével foglalkozik. Tehát a könyv végén ilyen fejezetek is találhatók.
Említette a művészettörténetet, ön korábban, még a kötet írása előtt egy nagyszabású kiállítást rendezett a Vármúzeumban, Marasztóniról, egy olasz Pesten címmel, aminek most megjelent a kísérő kötete is. A 19. század első felének a társadalmi, illetve művészeti folyamatai mennyire ismertek Magyarországon?
Hát ez a reformkor, amiről szó van, ami nagyon fontos volt a polgári fejlődés szempontjából, és tulajdonképpen ezzel a tavaly nyáron megnyílt időszaki kiállításunkkal ezt a fontos korszakba szerettünk volna bevilágítani, mert természetesen nem csak Marasztóniról és az általa alapított első magyar festészeti akadémiáról szólt ez a kiállítás, hanem mögötte megjelentek a kornak a fontosabb szereplői, fontosabb folyamatai, de Pozsony és Pestnek is épületei megjelentek a könyvben. Tehát igazából a reformkor az egy nagyon haladó, pozitív korszak volt a magyar történelemben, és nem annyira ismert, vagy nem annyira tud róla a mai kiállítás látogató vagy könyvolvasó, és pláne Marasztóni a Barabás Miklós mellett eléggé a háttérbe szorult, úgyhogy szerettünk volna sok mindent összeszedni a műveiből, és egyáltalán az életéről és a művészetre gyakorolt hatásáról is.
Ez a kísérőkötet, ez egyébként tud újat mutatni a kiállításon túl, vagy akar újat mutatni?
Mindenképpen, tehát ez tulajdonképpen a tudományos hátterét rögzíti, ameddig most eljutottak a kutatások, 67 szerzőnk volt, nem is csak magyarok, van cseh, szlovák, olasz, erdélyi magyar szerzőnk is a kötetben, és rengeteg ugye magyar múzeológus, művészettörténész, történész, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a korszak mélyebb megismerését is lehetővé teszi ez a kötet.
A Budavár története című könyvsorozat az újkort és reformkort bemutató kötetéről az egyik szerzővel, Farbaki Péter művészettörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.